rátérünk a lényegre, rátérünk Isten igéjére, rátérünk a szellemi táplálékunkra, mert az Úr azt akarja, hogy növekedjünk, és hogy növekedjünk ő benne. Ez az üzenet, amit mára hoztam, nem annyira kapcsolódik az Adventhez, de mégis kapcsolódik egy bizonyos szinten. A mai napon a félelmekről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy a félelem mennyire el tudja torzítani a valóságot, és így az ünnepek előtt nagyon sokakban úgymond felfokozott érzelmek vannak, sokan vannak, akik depresszióba esnek, még keresztények is, még hívők is, és hogy mennyire nem így kell ennek lenni, tehát erről szeretnék beszélni. Egy történettel, bibliai történettel, egy bibliai szakasszal szeretném kezdeni. A Márk evangélium 11. rész 27-től 33-ig szeretném felolvasni. Ott az előzmények arról szólnak, hogy Jézus kiűzte a templomból a skufárokat, és itt közben van egy kis történet, Jézus elátkozza a fügefát, tanít a hitről, és utána pedig a farizeusok megkeresik Jézust, és innen folytatódik így ez a kis szakasz. És ismét Jeruzsálembe mentek, mikor pedig ő a templomban körüljára hozzámennének a főpapok és az írástudók és vének. És mondának néki, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És kiadta néked a hatalmat, hogy ezeket cseleked. Jézus pedig felelvén mondanékik, én is kérdezek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nékem, akkor megmondom néktek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. A János keresztséggel mennyből volt-e, vagy emberektől? Feleljetek nekem. Azok azonban tanakodtak maguk között mondván, ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek hát neki? Ha pedig azt mondjuk, hogy emberektől, félnek vala a néptől, mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy ő valóban proféta volt. Felelvén tehát mondának Jézusnak, nem tudjuk. Jézus is felelvén monda nékik, én sem mondom meg nektek, miféle hatalommal cselekszem ezeket. Tehát gyakorlatilag ez a kis történet, és amiről szeretnék a 31-32-es verset szeretném kiemelni. Tehát Jézusnak és a farizeusoknak volt egy beszélgetése, ugye jelen voltak a tanítványok, jelen volt Jézus, ott voltak a kor vallásosai, a kor vallásos vezetői. Ők egy gyülekezet voltak, tehát voltak, akkor is volt több gyülekezet, a legnagyobb gyülekezet az a farizeusok voltak szadaceusok, esszénusok, zeloták abban az időben, de itt Jézusnak a farizeusokkal volt ez a beszélgetése. És mit látunk? Azt látjuk, itt a 31-32-es verset még egyszer felolvasom, ezek tanakodtak maguk között mondván. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek hát neki. Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől féltek vala a néptől, mert mindenki azt tartja Jánosról, hogy ő valóban proféta volt. Mit látunk ebben a történetben? Ebben a történetben azt látjuk, hogy a félelem mennyire képes eltorzítani a valóságot. Itt a félelmek közül, ami kiemelendő, az az emberektől való félelem. Féltek az emberek véleményétől, kommunikációs problémájuk volt, elakadtak a saját tőrükbe, a saját csapdájukba estek, és a félelem az eltorzítja nem csak a valóságot, hanem az igazságnak a felismerését, vagy legalábbis távol tartja az igazságtól az embereket. Tehát a félelemnek nagyon komoly hatása van az igazságnak a felismerésére és a tények objektív vizsgálására, hiszen a félelem az teljességgel el tudja torzítani a valóságot. És így van ez a mi életünkben is. Kiírtam egy-két dolgot, hogy a félelem milyen hatással tud lenni az emberekre, Néhányat föl fogok sorolni ebből, és hogyha bármelyikre úgy gondolod, hogy az igaz rád, akkor ne tedd föl a kezedet, tehát nem kell, hogy tudja a mögötted vagy a melletted lévő, de ha fölismered a félelemnek valamelyik fajtáját, akkor ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Egy keresést végeztem a Biblia keresőbe, és ugye Károli szerint 146-szor van az, hogy ne félj. Ez egy figyelmeztetés, ez egy felszólítás, hogy ne félj. A félelem az valójában, mi a félelem? A félelem az egy hit. A félelem az egy rossz hit, és milyen reakciókat válthat ki a félelem az emberek életében? Itt látunk egyfajta reakciót, amit a farizeusok életében váltott ki. A félelem, nem mertek szint vallani. A néptől való félelem, a saját tekintélyüknek a félelme és sok minden más motiváció is felfedezhető ezekben a sorokban, visszatartotta őket attól, hogy szembesüljenek az igazsággal, hogy szembesüljenek a valósággal, hogy igazából megfosztották a körülötte lévő embereket is, a népet, igen, hogy ő a messiás, ő a megváltó, ő az, aki Istentől küldött, annyira elvakította őket az emberektől való félelem, hogy még Jánosról sem merték azt mondani, hát igen, őt Istentől küldött próféta volt. És mindezt egy félelem akadályozta meg, az emberektől való félelem. Nézzük meg, hogy milyen reakciókat tud okozni a félelem. Egy kis kutatást folytattam ezzel kapcsolatban, hogy fizikai reakciókat tud okozni. Gyorsabb szívverés, növekedhet a vérnyomás, fokozott adrenalin szint, izomfeszülés, remegés, gyorsabb légzés, izzadás, hidegrázás, gyomor, bérrendszeri zavarok. Egyszerűen a félelem, amit milyen érzelmi reakciókat vált ez ki. Szorongás, aggodalom, pánikérzés, tehetetlenség érzése, zavarodottság, koncentrációs nehézségek, irritáció vagy ingerlékenység. Ezen kívül még kognitív reakciókat is vált ki, tehát amit a kognitív, tehát a gondolatainkkal kapcsolatos reakciók. Negatív, aggasztó gondolatok és fantáziák, amit a félelem tud okozni az embereknek. Túlzott aggódás, ami a racionális gondolkodás gátolhatja. Nehézség a probléma megoldásban, a döntéshozatalban. Katasztrofális, vagyis a helyzetnek a túlbecsülése, a helyzetnek a túlértékelése, túlreagálása. Milyen viselkedési zavarokat válthat ki a félelem? Csak néhányat a teljesség igénye nélkül hadd soroljak fel. Kerülő magatartás. Elkerülése azoknak a helyzeteknek, vagy embereknek, vagy tevékenységeknek, amelyek félelmet kelthetnek. Menekülés vagy harc okozhat a félelem egy ilyen viselkedési zavart is. Az azonnali veszélyhelyzetre lévő reakciókat. Bénultság, megdermedés, a félelem által kiváltott tehetetlenségnek az érzése. Támadó vagy agresszív viselkedést okozhat a félelem. És nyilván a közösségi kapcsolatainkban is okozhatnak elakadásokat a félelmek, például visszahúzódás, elszigetelődés. Itt az emberi kommunikációban. Tehát nehézség másokkal való kommunikációban vagy interakcióban, fokozott függőség másoktól, vagy a segítség keresése. Tehát a félelem természetes és alapvető érzelem, tehát mindannyiunkat megtámadhat ez, és segít az embereknek a veszély felismerésében. Tehát van egyfajta józanság, ami tulajdonképpen felül kell, hogy írja a félelmet, és tehát nem a túlzott vagy irracionális, akkor negatívan befolyásolja az egyénnek az életminőségét és a reakcióját, illetve hát a megnyilvánulásait. Tehát látjátok, hogy mennyi minden dolgot okozhat a félelem. Tehát akkor még, amikor a Szentírás íródott, akkor még nem ilyen módon fedezték fel a félelemnek a következményeit, de a Biblia mindezekről beszél. Tehát a Biblia nem véletlenül mondja azt, hogy ne félj. A félelemből meghozott döntések, azok mindig egy érzésből hozott döntések, tehát fölülírják általában a racionalitást, és fölülírják azokat a normális reakciókat, amit egyébként az ember hozna. Na most arról is végeztem, honnan jönnek ezek a félelmek? Mit mond erről a Biblia? Honnan jöhetnek ezek a félelmek? Nyilván a teljesség igénye nélkül. Tehát itt ebben az esetben ugye be tudjuk azonosítani, hogy itt az emberekkel való kommunikációban okozott zavart ez a félelem. Tehát a farizeusoknak a félelme eltorzította az igazságot, eltorzította a valóságot, féltek a néptől, és nem mertek szint vallani. Az Izrael népének a küldetése az volt, igenis, hogy képviseljék Istent, és Izrael életében mindig is ott volt a messiás várás. Várták a messiást. És ugye eljött az a pillanat, hogy fölismerhették volna a saját megváltójukat, de ez nagyon keveseknek sikerült. És leginkább ezt a félelem generálta. Hiszen azok, akik akkor hatalmon voltak, vezető pozícióban voltak, féltve az ő pozíciójukat, féltve az ő tekintélyüket, még ha fölismerték is Krisztusban a megváltójukat, a messiásukat, akkor is eltorzították az igazságot, eltorzították a valóságot, ugye megfosztva ezáltal Izrael népét azoktól az áldásoktól, amely a messiás eljövetelével nekik mind áldás nagy hasznukra és javukra lett volna, hiszen régóta várták a szabadítót, majd erről a jövő heti üzenetben bővebben fogok beszélni. Tehát honnan jöhet? A hívők életében honnan jöhet a félelem? És sokan azt gondolják, mivel hogy ők már hívők, meg ők Krisztusban vannak, senkit nem támadhat meg a félelem. Látunk a Bibliában történeteket, majd meg fogjuk nézni egy olyan nagy prófétának a történetét is, mint Illés, aki szinte depresszióba esett a félelem miatt, a saját félelmei miatt. Isten sok mindent végzett el Ézsaiáson keresztül, Krisztus előtt a 700-750-ben, szolgált Aháb király idejében, volt proféta Izraelbe, és Izrael hatalmasan használta, Isten hatalmasan használta őt, mint profétát, sok mindent jelentett ki Illésen keresztül, sok minden csodát tett Isten, de mégis ennek ellenére Illés mégiscsak a végére megragadta a félelem, és megadta magát a félelemnek, tehát ezt majd mindjárt megnézzük, csak hadd nézzünk egy-két dolgot, hogy mi az, honnan jöhet. Tehát a félelem gyakran kapcsolódik a bűnhöz. Tehát olyan hívőkkel, olyan keresztényekkel nagyon gyakran találkozunk, meg talán ti is találkoztatok, akik folyamatosan a kárhoztatás üzenetét hallották. Ugye a kárhoztatás az mit jelent? Az, hogy ítélet, Istennek az ítéletét jelenti. Sokan úgy gondolják, hogy a bűnnek egy olyan büntetése lesz, hogy az üdvösségüket is elvesztik. Sok emberrel beszéltünk, aki jött és kétségbe volt esve, és tele volt aggodalmakkal, félelmekkel, hogy ő most valamit elrontott, eltévesztett, vagy folyamatosan olyan dolgokat tett, ami egy céltévesztés, hogy akkor most Isten őt biztos nem fogja üdvözíteni, elvesztette az üdvösségét. És ez tehát jöhet innen is. Ha megnézzük az Édenkertben, amikor az emberek elbuktak, ugye 1 Mózes 3:8-10-ig olvassuk, amikor Ádám bűnt követett el, akkor mi volt az első reakció? Szóval féltem. Ez volt az első reakciója, hogy félt. Attól az Istentől félt, akivel addig naponta a hűvös alkonyatban beszélgetett, és egyből, amikor a bűnbe estek, és a bűn és a halál szellemi törvénye megragadta őket, abban a pillanatban az első elbújt és félt. És észrevették azt, hogy mezítelenek, és ugye körbe rakták magukat ágakkal, hogy ugye eltakarják magukat. Az is lehet, hogy valakinek nem megfelelő a hite. Az, hogy hiányzó vagy gyenge hit, ezt így nem mondanám, mert a Krisztusban mindenkinek adatott a hit mértéke. Tehát nem az, hogy van hited vagy nincs, hanem hogy használjuk-e az isteni fajta hitet, vagy nem használjuk, inkább ez itt a kérdés. Tehát ez is okozhat félelmet, hogy csak egy példát említsek, az a Máté 8.26-ban van, amikor a viharos tengeren hajóztak Jézussal, Jézus tanítványairól van szó, tehát az első tanítványairól, az első 12-ről, tehát akik közvetlen ott voltak Jézussal. És mégis amikor egy olyan élethelyzet jött, egy olyan szituáció jött, egy viharos tengeren kellett átmenni, akkor mégiscsak megragadta őket a félelem. És ha nagyon őszinték legyünk, jó, hogy én azt mondom, hogy jó, hogy nem ültem abba a csónakba, valószínűleg én is féltem volna, meg lehet, hogy te is. Úgyhogy mielőtt itt megfogalmazunk gyorsan egy ítéletet magunkba, hogy na hát ezek a tanítványok, aztán szép figurák, hogy ilyen, hogy így ott voltak Jézus mellett, és mégis féltek. Igen. Azt mondja, a viharos tengeren. És akkor mit mondott Jézus? Hogy miért féltek ti kicsiny hitűek? Ugye Máté 8.26-ban. Tehát itt... Kicsiny hitűeknek nevezte őket Jézus. Nem dicsérte meg őket, nem mondták hogy nekik, hogy ügyesen lapátoltátok a vizet a csónakból, hanem Jézus megfedte őket. Tehát nyilván itt a félelmüket, a hit, nem is a hit hiánya, hanem ugye nem használták, elveszítették a reménységüket. Akkor... Az emberi természetben és a bukott emberi természetben benne van a félelem, ugye ezt az előbb már említettem, az ember bukásával ugye bejött a félelem, és ez sajnos egy ádámi örökség. Tetszik, nem tetszik, ez a bűn és a halál szellemi törvénye hozta be a világra a félelmet is, mint egy negatív érzés, ugye és a túlélés veszélyének az elkerülése. Ez is egy félelmet. Akkor a társadalmi külső körülmények, külső nyomások. Tehát ugye üldözések napjainkban is vannak sajnos olyan jelenségek, amik az embereket félelemmel tölthetik el. Lehet ez gazdasági, lehet akár ez egy háború, vagy a háborútól való félelem. Tehát a külső körülmények is hozhatnak az ember számára a félelmet. Hogy mik lehetnek ennek a forrásai? És erről azért beszélek, hogy a végén ezeket arról is fog beszélni, hogy el kell, hogy jussunk odáig, hogy a félelmeinket hogyan tudjuk kezelni. Tehát itt élünk ebben a fizikai világban, és ezektől a hatásoktól, ha hívő vagy, ha nem, te sem vagy mentes, mert mindannyiunk irányába érkeznek valamilyen szinten, valahonnan ezek a félelem ingerek. Aztán vannak, akik a gonosz erőktől félnek, van, akik folyamatosan arról beszélnek, hogy a sátán mit tett velük. És állandóan félnek a sátántól, hívő keresztényekről beszélek, tehát nem pogányokról, hanem olyan emberekről, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik a Krisztus Jézussal együtt ültettek a mennyekben, a mennyei helyekre, a hatalom helyére. És akik lába alá tette Isten a sátánt, oda helyezte Jézus Krisztus, és mégis félelmeik vannak. Honnan jönnek, miért vannak ott ezek a félelmek. Tehát ez csak néhány dolog, hogy felfedjük ennek a komolyságát, és igenis foglalkozni kell a félelemmel, és nem szabad, hogy a félelem legyen az urunk, hogy a félelem irányítson bennünket. Ha a félelem a mi urunk, ha a félelem irányít bennünket, akkor nem a Szent Szellem vezetése alatt vagyunk. Most ez viszont nem jelenti azt, hogy minden veszélyhelyzetet, minden valós helyzetet figyelmen kívül kell hagyni, mert ez a másik véglet. Ugye nem számít, mi megcsináljuk, imádkozunk, mert Krisztusban vagyunk, és akkor nekünk semmi nem számít. Nem erről van szó. Ugye talán olvasok az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Filippi behívta, illetve el akart menni Pál Ázsiának valamelyik részére, ugye evangéliumot hirdetni. És azt mondja, hogy eltiltotta a Szent Szellem, ne menj oda. És akkor megjelent egy macedón férfi, és ugye akkor került át Európába az evangélium, Filippibe ment, és ott szolgált. Pál nem mondta azt, hogy hát én imádkoztam, a Szent Szellem majd úgy is vigyáz rám, és akkor én megyek a saját fejem után. Nem, hanem fel kell ismernünk, tényleg racionálisan föl kell mérnünk azt a helyzetet, hogy az Isten akaratában van, Isten védelmében vagyunk-e, vagy pedig az tényleg egy valóságos veszély. Tehát az útnak van két oldala általában, és általában minden oldalon van egy árok. Most mindegy, hogy az út jobboldali árkába, vagy a baloldali árkába megy bele az ember, összetörheti magát. Tehát nekünk meg kell maradni az útnak a közepén, annak a keskeny útnak a közepén, és na, nézzük a Róma 8.12-t, lapozzuk oda a Bibliánkat, mert ott nagyon érdekes dolgokat állít az írás. Azt mondja, annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósak a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit a szellem által megöldököltek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azoknak Isten fiai. Azok Isten fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abba, atyám. Tehát itt is foglalkozik a Biblia a félelemmel, hogy nem a félelem szellemét kaptuk, hanem hogy az igazságnak, a fiúságnak a szellemét kaptuk. Ugye a Szent Szellemről sok mindent állít Jézus, hogy kicsoda ő, bemutatta, és a szolgaság, az mit jelent az, hogy valaki szolga? Az, hogy szolgálja a félelmet. Tehát szolgálhat a Szent Szellem vezetése által, szolgálhatja Istent, de szolgálhat a félelem alatt is. Tehát nem kaptuk a szolgaság szellemét ismét a félelemre. Mit jelent ez? Ez visszamutat az Ószövetségre, mert az ószövetségi ember az a törvény szolgája volt, törvény alatt volt, és a törvényt szolgálta, illetve a törvény betartása által tudta elnyerni Isten áldásait, viszont a törvényt nem tudták betartani. És állandó félelemben, állandó rettegésben voltak, tehát folyamatos áldozatokat mutattak be, folyamatosan próbálták saját erőfeszítésből, saját hústestből megfelelni Istennek, de ezt talán próbáltuk mi is, próbálja sok keresztény manapság, de mindig kudarcot vallunk, mert nem tudunk megállni saját erőnkből, hanem ezért küldte Isten a Szent Szellemet, mint vigasztalót, mint segítséget, hogy igenis, hogy fölülírjuk azokat a hústesti kívánságokat az ő erejével, az ő bölcsességével, az ő vezetésével az életünk minden területén. És ezért küldte az Úr a Szent Szellemet, és nyilván a legfőbb ok, amiért küldte, hogy a Szent Szellem által bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról. Ez volt a legfőbb ok. De a Szent Szellem, ő a mi segítünk. A 2 Timóteusz 1.6-tól olvasom. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Ne szégyeld hát a mi Úrunk Jézus Krisztus bizonyságtételét, és se engedd az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Tehát miről beszél itt? Itt szintén hasonló a helyzet. Timóteusz, Pál már akkor Rómában volt börtönben, amikor ezt a levelet írta Timóteusznak, és Timóteusz fiatal volt. És Pál nyilván átadta a szolgálatot, átadta a gyülekezet vezetését, és úgy néz ki, hogy ő benne is volt egy félelem. Nem merte használni az ajándékot, valami ajándékait, valami visszatartotta őt, talán a fiatalsága, talán a kora. Szintén neki is voltak félelmei, tehát a szövegkörnyezetből világosan látható, hogy neki is voltak valamilyen gátlásai. És azt mondja, hogy gerjeszd föl mindazt, ami benned van. Gerjeszd föl Isten szellemének az erejét, hogy igenis, hogy megálljál. És nem a félelem kell, hogy vezesse Timóteuszt, nem a félelem kell, hogy motiválja. A Zsidó 2.14 pedig nem kevesebbet mond a félelemről, mint hogy a félelem az egy rabság. Tehát, hogy a felsorolt dolgok közül bármelyikben magadra ismertél, vagy magunkra ismertünk, akkor igenis foglalkozni kell vele, mert a félelem az képes rabságban tartani az embereket. Nem tud kiteljesedni a keresztény élete, meg egyébként sem tud kiteljesedni az élete, hogyha olyan dolgok akadályozzák, amik valójában a legtöbb esetben, nem tudom, végeztek erről kutatást, nem tudom ez mennyire igaz, több mint a 90%-a a félelmeinknek az csak a két fülünk között van. Tehát nem valóságos, nem reális. Képes az embereket rabságba és fogságba tartani, nézzük, mit mond erről a Zsidó levél 2.14. Tehát mivel, hogy a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. Tehát van egy jó hírem, a sátán le van győzve. Az ördög le van győzve, Jézus legyőzte őt a kereszten. Megsemmisítette őt. Tehát akinek félni kell, az nem mi vagyunk, hanem az ördög. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok válnak. Ez a pogány ember helyzete. Nincs jövője, nincs jövőképe. Fogságban van. Efézusi levél második része nagyon szépen beszámol a pogányok elveszett helyzetéről. És ugyanez a helyzet itt is, a félelmek rabságában élnek. A folyamatos aggódás, a folyamatos félelem, tehát láthattuk, hogy fizikai megbetegedéshez vezet, pszichés megbetegedésekhez vezet, és olyan reakciókat vált ki az emberekből, amit normál esetben nem tennének. Tehát ezért a félelemmel valóban foglalkozni kell, és föl kell először is ismerni. Tehát az, hogy valamivel foglalkozni tudjunk, ahhoz előbb föl kell ismerni azt, hogy hol van a tűznek a fészke. Hogy mi az alap probléma. És ha megvan a tűzfészek, akkor oda be kell vinni az élő vizet, be kell vinni Isten élő igéjét, Isten élő evangéliumát, mert Isten igéje élő és ható, és az elhat a szellemnek, a léleknek, a testnek, az ízeknek, a velüknek a megoszlásáig. Ugye még a gondolatainkat is megítéli, mondja a Zsidókhoz írt levél negyedik része. Tehát mindenféleképpen foglalkozni kell, és a félelemnek a tűzfészkét egyszerűen meg kell, hogy szüntessük az életünkben. Annyi minden dologtól, ha végig gondolod az életedet, vagy lehet, hogy most is valamitől félsz, valami olyan dolog jár a gondolataidba, a fejedbe, ami csak ott létezik, és nem is annyira valóságos. És azért is fontos erről beszélni, karácsony lesz, ugye, tehát egy hét választ el minket. Ilyenkor nagyon-nagyon sokan esnek depresszióba, nagyon sokan kilátástalannak érzik a saját helyzetüket, és olyan reakciókat, olyan cselekedeteket válthat ki a félelem, ami nem az ember javát szolgálja, és nem Isten szellemének az erejéből van. Ha megnézzük az evangéliumokat, ott is látunk helyzeteket, hogy a félelem uralkodókat is megragadott, sőt, ők azok, akiket leginkább megragadott a félelem, főleg a hatalomféltés. Ha például megnézzük a János 19.38-at, hogyha elolvassuk, ezek után pedig kéri Pilátust az arimatriai József, aki Jézus tanítványa vala, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét. És megengedi Pilátus elméne azért, és levevé Jézus testét. Látjátok, a félős emberek megtalálják magukat. Ki volt ott, aki még elment? Ott volt Nikodémus. Ugye? Tehát, ha olvassuk a János evangélium harmadik részét, akkor Nikodémus mikor kereste meg Jézust? Éjszaka. Miért? Mert félt az emberektől. Itt Arimatriai József titokban ment el, hogy kikérje Jézus testét. Miért? Mert félt az emberektől, félt a zsidóktól. Tehát látjátok, hogy ezeket a cselekedeteket, még ha ez jó szándékkal, jó indulatú cselekedetek is, de mégis a félelem motiválta valahol. És hogy az emberektől való félelem, hát sokféle, tehát félelem sokféle fajtájával foglalkozhatunk, de most ebben, amit ebben a történetben olvastunk, ott is láthatjuk, hogy a félelem mennyire eltorzította az igazságot, mennyire eltorzította a valóságot. És a félelem az minden esetben eltorzítja a valóságot. Ezt, és éppen ezért nem kell, hogy annyira felmagasztaljuk a félelmeinket, de minden esetre foglalkozni kell vele, mert nagyon komoly károkat okozhat nekünk. A János evangéliumában olvashatunk, a történetet nem fogom most elolvasni, csak majd otthon megnézhetitek. Ugye azt látjuk arról a szamáriai asszonyról, hogy délbe járt a kútra vizért. Na most, ha valaki járt Izraelbe, mi van Izraelbe délbe? Meleg, iszonyatos meleg, tehát épelméjű ember ki nem megy a házból. Miért ment délbe ez az asszony a kútér, akinek volt 5 férje, tehát nem egy szent életű hölgyemény volt, ráadásul még Szamária is volt, tehát mindenféle, hogy mondjam, közmegítélésnek ki volt télve, és ez nem egy pozitív ítélet volt. Micsoda? Félt, nem akart találkozni az emberekkel. Pontosan azért ment oda. De hát ez egy nagyon jó döntése volt ezek szerint, mert ha nem, akkor megy, akkor nem találkozik Jézussal. És akkor ott Jézussal történik egy kis beszélgetése, és egyenesbe került az élete. De mi motiválta őt is? A félelem. Tehát nagyon sok esetet olvasunk a Bibliában, amikor az emberektől való félelem motiválja az embereket. És ez bennünket is megragadhat. Hányszor, mit szólnak a szomszédok? Mit szól ez? Mit szól az? Persze nyilván ne botránkoztassunk meg se zsidókat, se görögöket, se Isten gyülekezetét, mondja az írás, de hányszor nem teszünk meg valamit, mert függünk valakitől, mert mit fog gondolni, mert mit fog mondani. És ha igazából racionálisan fölmérnénk a helyzetet, abszolút nem azt gondolja. Egy kis történetet hallottam, hogy egy ilyen író-olvasó találkozó volt, és ott valaki előadást tartott, hogy mit gondolt az író az ő költeményéről, közben az író ott ült hátul. És akkor elmondta, hogy az író mit gondolt erről, meg fölállt, a csodát, ezt gondoltam, és kiment. Na, körülbelül ugyanígy vannak, ahogy mit gondol rólunk a másik. És ez képes fogságba tartani bennünket, képes bennünket rossz irányba vinni. És nézzétek meg ezeket a farizeusokat, Isten félő emberek voltak, ugye farizeusok igazaknak tartották magukat, igyekeztek Isten törvényét megtartani, amennyire tudták, és meg voltak győződve, hogy náluk van az igazság, de mégis a félelmeik a legnagyobb dologtól tartották vissza őket, attól, hogy a saját messiásukat megtalálják. Jó, a János 20:19, csak egy történet. Mikor azért este vala, azon a napon a hétnek első napján, mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt eljöve Jézus megáll a középen is mondanékik, békesség néktek. A tanítványok féltek. Jó, most ez nem ítéletként, tehát mint tény, amit a Biblia ír, tehát a félelem miatt, ugye összezárkózik, a félelem miatt az egyik, tehát ugye nem hitték el azt, hogy Jézus feltámadt, hiába tettek bizonyságot, akik látták a feltámadt Jézust, nem hitték el. Féltek, és akkor Jézus megjelent közöttük. Tehát a tanítványokat is megragadta a félelem. És hogyha a tanítványokat megragadta, akkor ezek valós problémák lehetnek a hívő keresztények életében is, és nem szabad, hogy ezeknek a félelmeknek megadjuk magunkat. Dávid is mondta, hogy fél. De azt mondja Dávid, ha még félek, Uram, akkor is tudom, hogy te velem vagy. Az nem hitetlenség, ha Ha valakit megtámad a félelem. Dávid is mondta, ha félek, Uram, tudom, hogy te akkor is velem vagy. Tehát még Dávid is mondta azt, hogy igenis fél, tehát megtámadhatja a félelem a hívőt is, és bárkit is, bármelyikünket is. Úgyhogy félelemből, amikor az emberek cselekszenek, valami rossz motivációból, ugye olvassuk Anániás és Szafira történetét, ez egy, nem szívesen prédikálunk erről, egyetlen eset, nem tudjuk, hogy miért történt. A lényeg az, hogy félelemből hazudtak ők is. Ugye is mind a kettő, Annás és Szafira is, Anániás pontosabban, félelembe esett, ugye, és az Apcsel 5.3 azt mondja, amikor Péter mondta neki, hogy miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, hogy a mezőknek árából félretégy. Miért tett félre? Miért, mi motiválta erre a cselekedetre? A félelem. Tehát igazából nem bízott Istenben, igazából nem bízott abba a közösségbe, mert azért jobb az óvatosság velük, hiába hívők, hiába keresztények, és akkor ennek érdekében félelemből mit csináltak? Hazudtak. És van erre történet az Ószövetségbe bőséggel, van az Új Szövetségben is erről, és ugye Isten előtt utálatos például a hazug nyelv. Ha megnézzük, a második királyok 5-ben van Námánnak a története, ott is látunk a Elizeus szolgáját, Géházit, aki hazudik. Aki hazudik, az egyszerűen letagadta, ugye Elizeus meggyógyította, nem ő gyógyította meg Isten, Elizeus proféta által Námánt, ugye 7-szer meg kellett mártozni a szíriai hadvezérnek a Jordánban, és megtisztult a poklosságtól, vagy csoda tudja milyen betegség volt, bőrbetegség volt, minden esetre ezt tudjuk erről, és ott is a gondolati mintáit le kellett rontania Námánnak. Nagyon érdekes, épp tegnap nézegettük a történetet, többen is elemeztük a történetét, és ugye arról szólt Námánnak a történet, hogy hova ment mindjárt egy kis izraeli lány tett bizonyságot, hogy igen, Izraelben van proféta, és meg lehet gyógyulni, és ez a Námán ez hallgatott a szolgálóra, és küldetett a királyhoz. Nagyon érdekes, hogy miért nem a prófétához küldetett? Miért a királyhoz küldetett? Mert ez is egy szokás volt Izraelben, hogyha olvassuk a kis prófétákat, ott főleg lehet látni, hogy voltak kimondottan udvari próféták. Ezt Jeremiás könyvében is olvashatjuk, kik voltak ezek az udvari proféták, akik féltek a királytól szintén, jobban féltek a királytól, mint Istentől. És olyanokat profétáltak mindig, amit a király hallani akart. Ezek voltak a királyi proféták. Na most ugye Námán oda küldött a királyhoz, mert ha van király, akkor ott lehet a proféta, mert a proféta az hol lehet máshol, csak is a király mellett. Tehát ez a proféta, ez nem ott volt. Na, tehát a lényeg az, hogy ugye meggyógyította őt, és ez a Námán megharagudott, hogy hát oda megy a proféta házához, még ki sem megy hozzá, csak kiküldi a szolgáját, Géházit. Menj, azt mártozd meg 7-szer a Jordánba. Hát micsoda megalázás ez? Hát egy olyan diplomáciai kísérettel jött egy hadügyminiszter, Szíriának a hadügyminisztere, ez a proféta meg még arra sem méltatja, hogy kimenjen hozzá. Tehát meg kellett neki alázkodni, és megint hallgatott a szolgáira. Tehát ez egy nyitott ember volt, végül is meggyógyult. Utána visszament, hogy ajándékot adjon a prófétának, a proféta ezt nem fogadta el. Közben azért Géházi úgy gondolta, hogy egy kis pénz mégiscsak jó lenne, hát ha már egyszer úgyis ellenség, valami kis hadisarcot azért kellene szedni tőle, és utána ment, aztán elfelejtette azt, hogy a proféta, Elizeus proféta olyan ajándékokkal bírt, hogy még a hadvezéreknek a tanácskozásáról is Isten szelleme megjelentette neki a titkot. És akkor mondta, nem ment veled az én lelkem, amikor utána mentél, elkés, hazudott. És miért hazudott? mert félt, hogy kiderül az igazság, és akkor annak következménye van. És ennek következménye lett még nagyobb a hazugságának. A hazugságnak van egy nagyon rossz tulajdonság, amikor valaki elkezd hazudni. Az, hogy az előző hazugságát igazolja, kell másik 3-4-5 hazugság. Ezért jó, hogyha igazat mondasz, még akkor is, hogyha az kellemetlen, mert nem azon kell gondolkodni, hogy mit mondtál tegnap, vagy mit mondtál tegnap előtt. Jó? Tehát ugyanez ez a helyzet. És ez miből adódik? Ez is a félelem. Nehogy kiderüljenek a gyengeségeim. Nehogy kiderüljenek azt, hogy hát igen, én is csak emberből vagyok, és én is elronthatom. És nagyon sokan, sokszor nem merünk szembenézni az igazsággal. Pedig így végképp le lehet számolni a félelmeinkkel. Jó, tehát ez is egy fajta eset, csak egy kis kitérő volt. Tehát ugyanez volt a helyzet Anániás és Szafira esetében is, ők ott rajta vesztettek. Miért? Én azt mondom, hogy nem tudjuk. Ezt nagyon nem szeretjük hallani, mi hívők, azt, hogy valamit nem tudunk. Pedig szembesülni kell azzal, és akkor ilyenkor jönnek a keresztény fantáziálások, és akkor olyan allegorikus értelmezéseket használunk, aminek semmi köze a Bibliához. Jó, tehát nem kötötte az ige az orrunkra, hogy miért volt. Hazudtak, ott egyszeri azonnali ítélet, ilyet nem olvasunk az Új Szövetségben, egy teljesen egyedi eset. Tehát ha ez ma is így lenne, hát akkor nagy baj lenne. Na, úgyhogy már is van egy dolog, amiért hálát adhatunk Istennek, hogy ez napjainkban abszolút nem így van. Na, nézzünk rá egy kicsit erre az illésre azért még, mert illést is megragadta a félelem. Tehát ott is ugye kommunikációs problémája volt Illésnek, Aháb királlyal, és az istentelen felesége Jezabel prófétáival volt előtte egy kis aférja, egy kis összetűzése, ugyanis a Jezabel, azt hiszem Adbál királynak volt a lánya, ők pogány népek voltak. A pogány népek azok pogány isteneket imádtak, és pogány isteneket szolgáltak. Ilyen pogány isten volt Bál, akit ők istennek tartottak, és ő volt a termékenység és a bőségnek, az istenének tartották ezek a pogány népek. Tehát bálványimádó népek voltak, és hát sajnos Izraelt is elcsábították, mivel hogy a bőség istene volt, azért ugye több istennek is szolgáltak. Tehát, nézzük ezt a történetet, hogy hogyan ragadta meg Illés prófétát is a félelem. Miután 400 Bálnak 400 prófétáját a Kármel hegyén megölte, illetve ott kihívta Izrael népét, hogy hát akkor most döntsék el, kit szolgálnak. Bált szolgálják, vagy Isten szolgálják. És a feltétel az volt, ugye, hogy egy áldozatot mutat be, kiki a maga istenének. Bál profétái a Bálnak mutatnak be, építenek egy áldozati oltárt, ráteszik az áldozati húst, és akkor az ő istenüknek a tüze majd meg fogja emészteni a húst, hogyha imádkoznak. Ugyanezt megteszi Illés is, ő egyedül volt, ő is, sőt, még vizet is öntetett az áldozati húsra, és akkor kiki imádkozzon a saját istenével. Ha az ő istene él, akkor az élő tűz emészze meg az áldozatot. Ugye Bál profétái imádkoztak, vagdalták magukat, de nem történt semmi. Illés érdekes módon, hogy Illés nagyon bátor volt. És ezen gondolkodtam, hogy mi a csodáért volt bátor. Majd kiderül, el fogom mondani, nem jövő héten, még ma, hogy miért volt ez az Illés bátor. Aztán imádkoztak a Bál profétái, Illés még gúnyolta is őket, biztos alsik az istenetek, vagy egy kicsit elszundított, vagy süket, vagy nem hal benneteket, de a tűz nem jött. És utána pedig Illés is imádkozott, és megemésztette a tűz az áldozatot. Ott volt Aháb király is, tehát teljesen világos, győztünk, igen, most már világosan mindenki láthatja, hogy az Úr az Isten, Bál az egy hamis bálvány, nem tud tüzet, nem hall, nem lát, tüzet se tud lehozni az oltárra, semmit nem tud csinálni, és akkor mindenki, hogy igen, hát akkor az Úr az Isten. És még Aháb király is úgymond megtért. Hát mindaddig, amíg a feleségével nem beszélt. Tehát általában Aháb addig tért meg, amíg a feleségével nem találkozott, mert mindig az utolsó információ számított neki, és az általában a felesége volt. És, de a lényeg az, hogy mit gondol ilyenkor egy proféta? Na hát, szuper, győztünk, hát mindenki világosan látja, hogy az Úr, és most mindenki megtér, és most akkor mindenki Izrael isteneihez fordul, lerontják a bálványoltárokat, és megszűnik a bálványozás, és mindenki Izrael istenét szolgálja. Ezt gondolta Illés. Azt közben nem így volt. Mert hazament Aháb, elmondta az asszonynak, hogy mi történt, mit tett Illés, megölte a prófétákat, na akkor most Illés, aztán neked annyi. És itt olvassuk a 19. fejezet első részébe. Azt mondja, Aháb elbeszéli Jezabelnek mindazokat, amiket Illés cselekedett, és többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. Ennek a Jezabelnek egyébként elég rövid a memóriája, mert előtte kiirtatta Izrael összes prófétáját. Minden prófétát megöletett. Abdiás pap menekített el, ki 7000 prófétát megmentett, vagy talán 8-at, nem emlékszem így hirtelen fejből, de a lényeg az, hogy megmentette egy csomó prófétát, az összes többit megölte. Megölette Jezabel. És követeket küldte Jezabel Illéshez mondván, ezt cselekedjétek velem, az Istenetek úgy segítsen, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak az életével, mindegyik. Tehát Jezabel megfenyegette Illést. Egy ilyen hatalmas győzelem után jött azt hitte, hogy most már a helyzet nagyon jó lesz, hogy most már mindenki Izrael Istenét fogja szolgálni, és közben, hát nem. Amikor megjelenték neki Elméne vigyázván az ő életére, és Méne Bersabába, amely Judeába volt, és ott hagyja az ő szolgáját. Ő pedig Elméne a pusztába egy napi járóföldre, elmenvén leülve egy fenyőfa alá, könyörgött, hogy hagy halljon meg. Na. Az Illés, aki bátor volt, aki imádkozott Izrael Istenéhez, és egyszer csak olyan depresszióba került, hogy meg akar halni. Mi volt ennek az oka? Nagyon egyszerű volt az oka. Amíg imádkozott, addig Izrael Istenére tekintett, amikor pedig depresszióba esett, akkor saját magára, saját maga képességeire, saját maga úgymond eredményére vagy eredménytelenségére tekintett. Azt gondolta magáról, hát én egy csőttömeg vagyok. A nagy próféta, a nagy Illés próféta. Tehát, hogy megtámadta őt a félelem, hogy megtámadta őt a depresszió. Elég most, ó Uram, vedd el az én életemet, mert nem vagyok jobb az én atyám fiainál. Micsoda egy fordulat egy ember életében. És aztán utána elment egészen a Hóreb hegyéig, Hóreb vagy Sinai hegy, mindegy, többféle neve van, ott, ahol Isten adta a törvényt Mózesnek, és akkor leült ott, és azt mondja a 9. vers, és beméne ott egy barlangban, és ott hála, és imé lőn az Úrnak beszéde hozzá, mondanéki, mit csinálsz itt, Illés? Tehát egy dolgot láthatunk, hogy nem Isten küldte oda. Ahová Isten küldte, ott meg tudott állni, mert ott Istenre tekintett. De most mit csinálsz itt, Illés? És akkor föltette azt a lemezt, amit nagyon sokszor lejátszott utána, hogy azt mondja a 10. versbe. Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, a te prófátáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Megint az az eset, ami nagyon sokszor ugye, előfordul emberekkel. Egyedül maradtam, elhagyott engem Isten. Most már nincs reménység, nincs kilátás, nincs semmi jövőkép, nincs semmi olyan dolog, ami előre mutatna. És saját magába zuhant. Teljesen saját magára tekintett. És akkor az Úr szólt hozzá. Jöjj ki és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és imé ott volt az Úr elmenendő. És az Úr előtt megy vala nagy erős szél, amely hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. A földindulás után tűz jöve, de az Úr nem volt a tűzben sem, és tűz után egy halk, szelíd hang hallatszik. Megállnék egy pillanatra. Itt nagyon érdekes, nem értjük, hogy mi ez a tűz, meg a jég, meg a víz, meg a földindulás. Nem véletlenül volt. Mi az, amit várt Illés? Hát ezek az emberek, ezek nem tértek meg, akkor valószínű, hogy Isten haragja, ki kellene, hogy töltessen rájuk. Mikor voltak ezek a jelenségek? Pontosan ott a Sinai hegynél. Akkor, amikor Mózes kapta a törvényt. Akkor ugyanezek a jelenségek zajlottak le, és jött Istennek az ítélete azokra, akik visszautasították Istennek a törvényét, akik bálványoztak, míg Mózes lejött. Sőt, az egyszerű köznépnek nem volt szabad még a hegyhez érni sem, mert hogyha a hegyhez értek, akkor meghaltak. Az ószövetségi ember, az ószövetségi köznép nem mehetett be közvetlenül Isten jelenlétébe. Mózes és Áron mehetett csak föl a hegyre. És kereste Illés azt a törvénykező Istent, hogy hol vagy most Isten, miért nem emészted meg ezt az egész társaságot, miért nem pusztítod el az összes ellenséget, egyedül vagyok, látod, hogy kudarcot vallottam, oda lett a prófétai tekintélyem, hát most hiába győztem le a bár prófétáit, aztán most meg ezek mégsem térnek meg. És ezt kereste, Istennek az ítéletét várhatta talán itt Illés, hogy Isten számoljon le ezekkel az ellenségeivel. És itt jön az, hogy mikor Illés ezt hallotta, befedi az orcát palástjával kimenvén, megáll a barlang ajtajába, és ímé szózat lőn ő hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ugyanaz kezdődik előről. Isten megkérdezi tőle, mi a csodát csinálsz itt, Illés? Mi történik Illés részéről? Újra ugyanaz a lemez. Nagy búsulásom van, és megint fújja a régi nótát. És ez a baj, amikor az embert megragadja a félelem. A félelem vakká, süketté teheti az embert Isten dolgaira. Tehát nem képes az ember racionálisan dönteni. És egy ilyen nagy profétáról beszélünk, mint Illés. Ezt nem azért beszélek erről, mint a Illést ezzel megítélni szeretném, csupán azt, hogy a félelem milyen károkat tud okozni az embereknek az életében, még egy ilyen nagy profétának az életében is, mint Illés. Ugye aztán vége mi lett? Az, hogy elküldte őt, hogy kenje föl Elizeust ő helyette. Isten azt mondja, nem tudlak itt tovább használni, Illés. Ilyen állapotban mit kezdjek veled? Amíg Istenben bízott, amíg Istenre tekintett, addig erős volt, addig bátor volt. És amikor elkezdett a saját maga eredményére, vagy az eredménytelenségére tekinteni, abba a pillanatban depresszióba esett. Olyan nagy depresszióba, hogy meg akart halni. És ez hányszor fordul elő az emberekkel? Illés példájából okoljunk, hogy nem kell, hogy így történjen, mert Isten azt kérdezte, hogy mit keresel itt Illés? Mi a csodát csinálsz itt? Hát nem értem, hogy ugye, miért teszed mindezt. Hát ez ugye nem így van leírva szó szerint, én csak sarkítom az eseményeket, de ez történik végül is. És amikor mi is magunkba zuhanunk, mert valami éppen nem a mi elképzelésünk szerint történik, akkor bizony-bizony mi is ugyan ilyen helyzetben találhatjuk magunkat. Aztán később látjuk azt, hogy igen, hát Isten majd foglalkozik Izraellel is, meg foglalkozik a pogány népekkel is. Istennek gondja van rá, hiszen hogyha megnézzük később, nem sok 10 évvel később, és sajnos az egész Izrael 722-ben megsemmisült az izraeli rész, pontosan azért, mert egyszerűen nem engedelmeskedtek Istennek, Isten törvényének. Ugye volt 19 király Izraelbe, ugyanannyi volt Júdába is, de Izrael királyai között nem volt egy Isten szíve szerint való király sem, aki Isten törvényének engedelmeskedett volna. Tehát az ítéletet azt hagyjuk Istenre. Tehát Isten nem a mi elképzeléseink szerint cselekszik, hogy Ézsaiás is mondja, hogy az én gondolataim azok nem a ti gondolataitok. Jó, tehát Istennek gondja van. Isten nagy kegyelmű. És ha megnézzük Jónás prófétának az esetét. Ugye Jónást elküldte Isten Ninivébe, hogy menjen Ninivébe. Isten, hova ment Jónás? Ellenkező irányba. Miért? Hát mert félt attól, hogy nehogy Ninive lakói megtérjenek. Miért félt ettől ez a Jónás? Mert ez egy nacionalista volt. Azért, tehát nyugodtan ma így neveznénk, mert kikhez kellett menni? Asszírokhoz kellett menni. Hát az asszírok folyamatosan sanyargatták Izraelt. Folyamatosan megtámadták, kirabolták, a hűbéresük volt, és hát ez egy ilyen gonosz nép. És azt mondja, azért nem megyek oda, mert tudom, hogy te irgalmas vagy, hogy te nagy kegyelmű vagy. Hova ment Jónás? Az ellenkező irányba. Mert félt. Aztán végül Isten csak meggyőzte, hogy forduljon már vissza, menjen Ninivébe, és akkor nagy prédikációt mondott, hogy ez a város holnap elpusztul, vagy nem tudom mikor. Ha meg nem tértek. Erre mi történt? Mindenki megtért, még a szamarak is zsákruhában voltak, egy kis irónia azért úgy van benne. Tehát mindenki, az egész Ninive. Erre mit csinál a próféta? Hát a próféta még nem tért meg, mert a próféta meg duzzog a fa alatt, hogy ezeket mégis, hát oda lett az ő prófétai tekintélye is. Hát ő azt mondta, hogy elpusztul, és nem pusztult el mégsem. Mert Isten nagy kegyelmű, Isten megbocsájtott nekik, aztán persze később sajnos mégiscsak elpusztult, Assur is, Ninive is, úgyhogy jött Nabukodnetszár, aztán jött a babiloni birodalom. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a Ninive megtért, de a Jónás próféta nem. Tele volt félelemmel. És látjátok, hogy mennyi minden történet van, hogy az emberi kapcsolatokban, hogy népek, nemzetek életében milyen kárt okoz az, amikor valakin a félelem lesz úrrá. És a félelem, ami motiválja, a saját téves gondolatai irányítják az embert, és nagyon könnyen zsákutcában kerülhet az ember. Na, akkor térjünk rá a lényegre. Mit tudunk kezdeni ezekkel a félelmekkel? Most már azt hiszem sok helyen láttuk, hogy honnan jöhetnek a félelmek, mik lehetnek a félelmeink. Láttunk egy-két bibliai példát is, még Sault nem is említettem, aki szintén az amálekiták legyőzése után szétosztotta a prédát, mert félt a néptől való félelem miatt. És hát Isten megvetette őt, hogy nem vagy többé király, tehát az igazi tragikus hőssé azért tudott válni Saul is, mert szintén megragadta a félelem, és félelmében, vagy becsvágyában, a kisebbségi érzéséből fakadóan olyan döntéseket hozott, ami nem a javát szolgálta, ami Isten parancsai, arra motiválta, hogy Isten parancsai ellen cselekedjen. Tehát lehet látni, ott is lehet tetten érni mindezeket. Akkor nézzük azt, hogy végül is hogyan tudunk megszabadulni a félelmeinktől. Mi erre a recept? Mi erre a bibliai recept? Hát először is, ha valaki pogány, ha valaki istentelen, ha valaki még nincs Krisztusban, először is újjá kell születnie. Mert az Ádámtól örökölt bűnös természetünket egyedül Isten szelleme képes megváltoztatni, új teremtésekké kell, hogy váljunk. A bukott ádámi természetű emberből Krisztus természetű emberré kell, hogy váljon, aki még nincs Krisztusban. Aki pedig Krisztusban van, ő által ment a halálból az életbe, tehát ő neki üdvössége van, örök élete van. Tehát ha az üdv bizonyossága megvan valakinek, akkor már eleve van egy jövőképe. Tehát nekünk nem csak múltunk van, hanem van jövőnk is, mégpedig egy jó jövőnk van. És igenis kell előre tekinteni, mert a napjainkban, a hívő életünkben minden napunk kihívásaink lesznek. Kinek ilyen, kinek olyan, kinek amolyan. De már az a tény, hogy mi Krisztusban vagyunk, hogy mi új teremtések vagyunk, az első dolog, hogy az ádámi bukott ördögi sátáni természetünktől megszabadultunk, tehát Isten egy új teremtéssé tett bennünket, mármint a szellemünket. De az elménk, az érzelmünk, az értelmünk az még nem változott meg ettől. Az ugyanaz marad. Tehát, hogyha egy hívő keresztény megmarad az újjászületett csecsemő állapotában, és nem növekedik fel a Krisztusban, akkor ugyanúgy védtelen az összes körülménytől, és a félelem ugyanúgy meg tudja ragadni. Tehát a mi kősziklánk, a mi alapunk, akire építünk, ő a Krisztus. És ha Isten azt mondja, hogy ne félj, akkor azt nem azért mondja 146-szor a Bibliában, hogy mi féljünk, és Isten nem akarja, hogy a félelem megragadjon bennünket, és Isten nem akarja azt kérdezni, hogy most mit csinálsz itt ebbe a depresszióba. Hanem Isten szeretne látni bennünket abba a pozícióba, ahova ő helyezett minket. Úgyhogy némely keresztény rosszul pozícionálja magát, hanem egyszerűen megadja magát a félelemnek, és nem fölfele tekint, hanem saját magára tekint, a saját maga képességeire, mint illés, esetleg a múltba elért eredményeire, ami talán nem olyan dicsőséges, mint szerette volna, de végül is ezek nem a győzelem irányába viszik az embert. Nézzük meg, hogy szabadunk meg a félelemből. 1 János 4.17. Tehát azzal lett a teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizadalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát bizadalmunk van, van reménységünk, igenis, tehát te nem egy csőttömeg vagy, még akkor sem, ha egy-két dolog nem úgy sikerült, ahogy tervezted, vagy éppen jelenleg nem úgy áll a szénád, ahogy kellene állni, akkor is van bizodalmunk az ítélet napjához. Ugye, mert nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát, hogyha elrontottál valamit, és eltévesztettél valamit, akkor is van bűnbocsánat a számunkra, egy örök engesztelő áldozatot adott be Krisztusértünk, és üdvösségünk van. Tehát elrontasz valamit, az nem üdvösség kérdés. Persze nyilván le fogja aratni mindenki a vetésének a gyümölcsét, amit vetett, ugye azt aratja az ember, Isten nem csúfoltatik, megírja az írás. És amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Ki a fej? Jézus a fej. Mi vagyunk a test. Jó, tehát ezt megint soha ne emlékeztessük erre magunkat, és nagyon jó olvasni ezeket a sorokat. Ezek életet adnak, mert ebben élet van, ebben reménység van, ebben jövőkép van, amit az írás mond. A szeretetben pedig nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötlelemben jár, aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Egyszer ezt prédikáltam valahol, szlovák is megsértődött rám az egyik hívő, mert állandó félelmei voltak, hát nem, lehet, hogy nem voltam elég figyelmes, vagy körültekintő, de a lényeg az, hogy nem jött, és miért nem jön az összejövetelekre, mindig itt szokott lenni, és azt mondtam el, hogy ő, mert akkor ő benne, azt prédikáltam, hogy ő benne nincsen szeretet. Eltalálta az ige, magára vette, de nem jó irányban. Tehát kinek a szeretetéről van itt szó? Hát nem az én szeretetemről, meg nem a te szeretetedről, hanem Isten szeretetéről. Hogy nem lett teljes. Ki a szeretet? Isten maga a szeretet. Tehát ki az, kinek a szeretetéről van itt szó? Hogy nem lett teljessé a szeretetben? Nem lett teljessé az Isten szeretetében. Nem ismerte meg teljesen az Isten szeretetét. Tehát ezt nagyon sokszor rosszul értelmezzük ezt az igehelyet. Ha megismered Isten szeretetét, ez a fajta szeretet fogja kiűzni a félelmet, nem a te szereteted meg az enyém. Az nem alkalmas erre. Jó? Tehát Isten szeretete űzi ki a félelmet belőlünk. Isten maga a szeretet. Így van, sőt, mert a félelem az gyötrelemmel jár. Hogy mennyi gyötrelem, mert ahol beszéltem bőséggel. Tehát a gyötrelmeinknek az oka, a legfőbb okát, legtöbb esetben a két fülünk között kell keresni. Ott vannak. Ott vannak olyan rosszul reagálunk dolgokra, tehát ugye miről szól a mai üzenet? Az, hogy a félelem az torzítja a valóságot, eltorzítja az igazságot. A félelem és az gyötrelmet hoz az ember életébe. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi történt? Ugyanaz, ami illéssel történt. Nem Istenre tekintett, nem az ő jóságára, nem az, hogy Isten mit tett az életünkben, hanem az, hogy mi hol vallottunk kudarcot. És ha végén sokat tekintesz magadra, akkor depresszióba fogsz esni. Mert úgy tekinthetsz magadra, mint egy csőttömegre, mert most egyszer-kétszer valami nem sikerült. Vagy persze van a másik véglet, amikor valaki ugye többet gondol magáról, mint aki. Tehát ez a ároknak a másik, az a másik árok, amibe bele lehet sétálni. De alapjában véve egy hívő kell, hogy foglalkozzon a félelemmel, és egy hívőnek tudnia kell azt, hogy Isten minden esetben a te oldaladon áll. Akkor is, ha elrontottál valamit. Akkor is, hogyha eltévesztettél valamit. 2 Korintuszi levél is segít nekünk ebben, mégpedig a 10:5, amelyik Pál apostol mondja, tehát Pál a Filippi levélben is mondja, hogy amit mögöttem vannak, elfelejtem, amik előttem vannak, annak nekidőlök. Tehát vannak, a múltadon nem tudsz változtatni. Tehát nem tudom, hogy kivette ezt már észre, hogy a Filippi levélben szintén írja, hogy semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől. Ugye Attila múlt héten prédikálta, hogy mit jelent a semmi. Azt jelenti, hogy semmi. Jó, tehát nem változott mára sem, tehát ezen a héten is érvényes. Tehát semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől. És az aggodalom, a félelem, az hol van? A két fülünk között. Amikor megragadja az embert. Tehát nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne sokat időzzünk a félelmeinkbe, még akkor sem, ha megtámadnak. Még akkor sem, hogyha vannak. Hanem egyszerűen ezt kell tenni, amit itt ír, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát le kell rontani. Kinek kell lerontani? Nekünk kell lerontani. Ja, tehát talán valamikor elhangzott az is, hogy nem szabad, hogy megfoganjanak ezek a gondolatok. Nem szabad az, hogy egy vakon túrásból Himalája legyen az ember fejébe. Jó, mert lehet táplálni ezeket a rossz gondolatokat, lehet növelni, lehet dédelgetni ezeket a rossz gondolatokat, sajnáltathatod magad nagyon sokáig, szoktuk ezt is tenni, jó, hogy sajnáltatjuk magunkat. Régi mondás, jobb 100 irigy, mint egy sajnáló, tehát ezt nem írja, hogy a Bibliát ne keresétek egyik igeversben sem, de ez egy népi bölcsesség, és van benne túl sok bibliai igazság is, úgyhogy... Jó, tehát nem kell, hogy sajnáltassuk magunkat. Nem kell, hogy együttérzés az persze az egy más dolog, de mely Isten értelme ellen emeltetett is. Fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. A gondolatainkat fogjul ejteni. Ha hagyod a gondolataidat valami, most is gondolkodsz valamin. Ugye ez már többször kipróbáltuk, hogy ugye hogy lehet a gondolatainkat kicserélni. Ugye, ha azt mondom, hogy ne gondolj a piros elefántra, akkor mi jár most a fejedbe? Mit látsz most a gondolataidban? Az ember képekbe gondolkodik. Ugye, tehát ezért mondta Ábrahámnak Isten, nézd föl az égre, annyi lesz a te magod, mint a csillag az égen. Vagy nézd le, hogyha lógatod az orrodat, akkor meg a homokra tekints, hogy annyi lesz a te magod, mint a tenger fövenye. Hogy mindig azt láss fönt is, lent is, amit Isten ígért neked. Itt ugyanez a helyzet. Hogy mindegy, hogy milyen állapotban, milyen helyzetben vagyunk, Isten azon munkálkodik, hogy onnan kikeveredjünk, de hogyha mi dédelgetjük a félelmeinket, dédelgetjük a rossz gondolatainkat, akkor rossz eredményre fogunk jutni. Mert miről szól a mai üzenet? Hogy a félelem az eltorzítja a valóságot és az igazságot. És a félelmeink ezt teszik velünk. És látjátok, hogy mennyi sok helyen vannak rések a pajzson, amiket be kell tömnünk. Jó, úgyhogy nem szabad megnyitni ezeket magunknak. Szóval lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely az Isten értelme ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Most azt, hogy ugye Hegennek a nagyon bölcs mondása, hogy azt nem tudod megakadályozni, hogy egy veré vártepüljön a fejed fölött, de azt igen, hogy fészket rakjon a fejeden. A gondolatok úgy szintén. Tehát az, hogy jönnek rossz gondolatok, persze. Jönnek a félelmek, persze, jöhetnek. Hát főleg, ha sokat nézel tévét, sokat hallgatsz híreket, ami jó hír, az nem is lehet hallani. Tehát jó hírt, nem, az nem hír. Jó? Ha a hír az, hogy meghalt, kirabolták, fölrobbantották, mit tudom én, elsüllyedt, és lehetne sorolni, tönkrement, rosszabb lesz a helyzet, kevesebb lesz ez, rosszabb lesz a megélhetés. Hogy ezt hallgatod, és ezzel táplálod magadat folyamatosan, ezen fogsz gondolkodni. Jó? Tehát, jó, az nem azt mondom, hogy ne legyünk tájékozottak a világ eseményeiben, mert az megint az ároknak a másik része, de azért figyeljünk arra, hogy mennyit foglalkozunk ezzel. Most hogy tudjuk kicserélni, hogyha a piros elefánt, hogy ne csinálj valamit, ne tegyél valamit attól, ne gondolj a piros elefántra, akkor még mindig mit látsz, piros elefántot? Akkor mit kell, ki kell cserélni? Gondolj a zöld majomra. Na, és akkor megint más fogsz látni. Tehát így tudjuk kicserélni a gondolatainkat. Tehát mikor jönnek ezek, akkor igenis, hogy Isten igéjére, Isten ígéretébe kell vetni a gondolat. Ki kell cserélni őket. Meg kell állítani, fogjul kell ejteni, és ezt kell gyakorolni. Nem azért prédikálok erről, mert én nagyon jó vagyok. Nekem ugyanúgy meg kell ezzel küzdeni, mindegyikünknek ugyanúgy meg kell ezzel küzdeni, mert ezek a félelmek, ezek folyamatosan jönnek, és ha tényleg az ember nincs résen és nem figyel, annyira meg tudják ragadni, hogy tönkre tudják tenni az életét. És a környezetüknek az életét, másoknak az életét is. Úgyhogy sok minden dolog van a félelemről a Bibliában, és a félelemnek az ellenszere az az isteni fajta hit. Tehát azt jelenti, hogy Istenre tekintünk, tudnunk kell, hogy ki ő, tudjuk azt, hogy ki Krisztus, tudjuk azt, hogy benne vagyunk, Krisztusban vagyunk. És kérném a dicsőítő szolgálatot, és azt hiszem lassan rátesszük az áment a mai üzenetre. Tehát a félelem ugye gyakran elfedi az igazságot, és korlátozza az emberi képességeket, ugye a helyes döntések meghozatalára. No, hát akkor az Úr őrizze meg a szívünket és gondolatunkat az Úr Jézus Krisztusban, és amen.